idén Zakariás próféta könyvéből olvasom a 7. fejezetet. És lőn a Dárius király 4. esztendejében, hogy szólt az Úr Zakariáshoz a 9. hónapnak, a Kiszlévnek 4. Mikor elküldték az Isten házába Sarézert és régen Méreket és társait, hogy esedezzenek az Úr színe előtt, és hogy megkérdezzék a papokat, akik a seregek urának házában vannak, és megkérdezzék a prófétákat is, sírjak-e az 5. hónapban, és böjtöljek-e, amint cselekedtem azt néhány esztendő óta. Szóla ekkor a seregeknek ura nékem mondván, szólj az ország minden népének és a papoknak mondván, akkor böjtöltetek, és gyászoltatok az 5. és 7. hónapban, és pedig 70 esztendeig, avagy böjtölvén nékem böjtöltetek é, és mikor ettetek, és mikor ittatok, avagy nem magatoknak ettetek, és magatoknak ittatok é, avagy nem ezek a beszédeké azok, amelyeket szólott vala az Úr az előbbi proféták által, mikor még Jeruzsálem népes és gazdag volt, a körülötte lévő városokkal együtt, és mind a déli táj, mind a lapály föld népes volt. És szólt az Úr Zakariásnak mondván, így szólt a seregeknek ura mondván, igaz ítélettel ítéljetek, és irgalmasságot és könyörületességet gyakoroljon kiki az ő felebarátjával. Özvegyet és árvát, jövevényt és szegényt meg ne sarcoljatok, és egymás ellen még szívetekben se gondoljatok gonoszt. De nem akarták meghallani, sőt, vállaikat vonogatták, bedugták fülüket, hogy ne halljanak, szívüket is megkeményítették, hogy ne hallják a törvényt és az igéket, amelyeket a seregeknek ura küldött vala az ő lelke által, az elébbi proféták által. És igen felgerjedt a seregeknek ura. Testvéreim, ma este kivételesen nem három, hanem csak 2 igazságot fogok ebből kiolvasni, de azt remélem, hogy annál nyomatékosabb lesz ez a 2 igazság, mert megérdemli, hogy nagy erőt, nyomatékot kapjon ez a 2. Tehát először a körülményekről mondok néhány mondatot, hogy ezt a 2 igazságot aztán jól értsék a testvéreim. Dárius király korában vagyunk, amint hallottátok. Az azt jelenti, hogy a babiloni fogság után, vasárnap is prédikáltam már az Zakariásról, elmondottam, hogy Krisztus előtt 518 körül prédikált Haggeus Zakariás a templom újjáépítésének a kezdeténél profétáltak. Mondottam azt, hogy először nagy lelkesedéssel, reményekkel nekifogtak a templom építésére, aztán ellankadtak, elfáradtak, anyagilag kimerültek, mindenféle baj volt, 16 esztendeig egy kéz nem jut hozzá a templom falán, és akkor Isten felindította Haggeus Zakariást, hogy a népet vegyék rá arra, hogy folytassák a templom építését. Na, ez tehát a történelmi helyzet, a templom építéséhez újra neki kezdenek, és ekkor érdekes módon egy teológiai probléma vetődik fel. Itt lesz majd az első gondolat, amit mondok. Egy teológiai gondolat, nevezetesen az, hogy ha már épül a templom, kell-e még továbbra is böjtölni? Itt az ige beszél arról, hogy 70 év óta böjtölünk. És valóban a történelem ezt tanítja. A templom romba döntése óta évenként ismétlődő nagy böjtöt kezdtek az előző egyéb böjtök mellett. Na most ezt 70 éven át csinálták, egy egész hónapon át. Persze nem úgy, hogy semmit nem ettek, de megszorították az étkezést, sírtak, emlékeztek, böjtöltek. Ott volt a szívükben a vált, hogy a templomunk, jaj a templomunk, mikor lesz templomunk. Na most kezdett lenni a templom, kezdett épülni a templom, kellett továbbra is böjtölni. Ez volt a teológiai probléma. És küldöttséget küldött a nép a jeruzsálemi papokhoz és a prófétákhoz is. Ez nem önálló gond, csak úgy zárójelben mondom, milyen érdekes az, hogy voltak papok természetesen, akik a kultuszt újra kezdték, jó lett, még a templom nem épült fel egészen, az áldozatokat, imádságokat már elindították, elkezdték, tehát a küldöttség ment a papokhoz, hogy ki mit mondotok nekünk, böjtöljünk-e tovább. De ugyanakkor küldöttséget küldtek a prófétákhoz is. Valószínűleg ez a kettő volt ott, Aggeus és Zakariás, de lehet, hogy egyebek is névtelen proféták voltak, akik ezekkel egy ima közösségben, Isten kereső közösségben éltek, prófétákhoz is. Most csak ugye a kérdést fölteszem a testvéreknek, mit gondolnak a testvérek? Ugyanazt mondták a papok, mint amit a proféták? A mosolyomból már kiolvassák, hogy biztosan nem ugyanazt mondták. Hát biztosan nem ugyanazt mondták. És itt mindjárt mondom, átemelhetjük a problémát a mai világba. Valakinek van egy teológiai kérdése, hát akár ilyen, hogy böjtöljek, ne böjtöljek, vagy tizedet adjak, ne adjak, akármilyen kérdés. Megyünk a papokhoz, más feleletet kapunk, mint ha prófétákhoz megyünk, ha ugyan vannak a próféták. De minden esetre az igazság, hogyha az egyik paphoz megyünk, valószínűleg más feleletet kapunk, mint egy másik paphoz megyünk. Tehát nagyon-nagyon nehéz a helyzet. És hát ekkor is, amikorról szól ez az ige, ekkor is kétféle feleletet kaptak. Kétféle feleletet kaptak, és ez a kicsit úgy belevilágít az Isten ügyének a szerkezetébe. Ez egy sajnálatos dolog, de hát ez tudomásul kell, hogy így van. Van az Istennek az ügye, amelyet különböző emberek képviselnek, például papok, vagy akár proféták, és aki képviseli az ügyét, az menthetetlenül belekeveri egy kicsit a maga gondolatát az Isten szavába. Tehát, hogyha a papoktól kérdezik azt, hogy böjtöljük-e vagy se, a papok biztos azt mondják, persze, böjtölni kell. Ez a papoknak a feladata, hogy böjtve tanítsák az embereket, és a megkérdezik akkor az a felelet, hogy igen, böjtöljetek, mert hát ez is még nem kész a templom. Tehát semmi okotok nincs arra, hogy már is abba hagyjátok, amikor még csak immel ámmal építitek a templomot, nem nagy lelkesedéssel. Hát már abba hagynátok a böjtöt, tessék csak böjtölni. Ezt mondja a papok. Igen, de Zakariás próféta. És a próféta mindig élesebb dolgokat mond, mint a papok. A papok olyan lesimogatott, vallásos dolgokat, vallásos cselekményekre, teljesítményekre buzdítják el, meg egy jeltek templomba, olvassátok a Bibliát, legyetek jó emberek. Ez a papoknak a gondolata. A proféták élesebben fogalmaznak mindig. És Zakariáson át egy hallatlanul éles kérdést vett fel az Isten, és hát ez az első gondolat, amiről majd kicsit akarok szólni. Az Isten annak a küldöttségnek, amelyik megkérdezi, hogy hát most még böjtöljünk-e tovább, ezt a kérdést teszi föl, hogy hát böjtölvén nekem, Istennek böjtöltetek-e, vagy magatoknak? A böjtölés az Istenre nézve történt, vagy önmagatokra nézve történt? A böjtölésetekben egyáltalán én az Isten benne voltam? Vagy pedig ti voltatok benne mindenestől? Tehát például böjtöltük, mert sirattuk a saját elveszített dicsőségünket. Hát böjtölünk, mert száműzöttek lettünk, babiloni fogság, aztán böjtölünk, mert mit szól a szomszéd? Az böjtöl, én meg nem böjtölök. Hát a nyelvükre vegyenek az emberek engem, hogy én rossz zsidó vagyok, amikor a másik zsidó böjtöl, meg ne böjtöljek. Nincs ilyen, hogy a másik emberre való tekintettel csinál a dologban. A harmadik, a
tekintette, jobban elismeretem a bődőben. Na Istenem, hát én látod, én őszintén síratom Jeruzsálemet. És ha nem böjtölök, akkor önmagammal kerül feszélyen, hogy mi az áruló lettem. Tehát, ime, ilyen sok oldala van ennek a dolgoknak, mert kinek böjtöltök, kérdezi Isten. Tehát visszalöki a kérdést a gyökerekhez. Nem az, hogy böjtöljünk, ne böjtöljük, hanem böjtölvén nekem, az Istennek gondoltatok ti rám, vagy magatoknak böjtöltetek. Magatok keserűségét, vagy vallásos teljesítményt akartátok belevinni a bőjtbe. Nekem böjtöltetek? Vagy önmagatoknak? És ez egy hallatlanul izgalmas kérdés teszi, hogy amikor templomba jövünk, az Istennek jövünk a templomba, vagy önmagunknak? Persze nem lehet ezt élesen szétválasztani, és itten csak a tendencia a fontos, hogy hát persze, hogy a templomba jövök, magamra gondolok, fáradt vagyok, igére szomjas vagyok, kicsit tovább. Na de ez az egész, hogy én fáradt vagyok, én vagyok szomjas igére, én szeretnék a testvéreimmel találkozni, vagy pedig dicsőíteni szeretném Istent. Jövök a templomba Istenért. Templomba jöve én érettem jöttök, vagy önmagatokért jöttök. És ezt az egész életünkkel nézve lehet alkalmazni, hogy önmagamért, vagy az Istenért. Tehát figyeljék meg a különbséget a papok és a proféták szava. A papok egyszerűen az a persze, tessék csak tovább böjtölni. Az kedves az Istennek. Rövidre zárják a dolgot, csinálni kell a vallásos dolgokat. Ez a papoknak a szava. A proféta pedig ezt a kényes, ezt a éles kérdést veti fel, hogy hát jó, jó, böjtöltök. De benne van az Isten abban a böjtben. Vagy pedig csak önmagatokat, meg egymást bátorítjátok, buzdítjátok. Mikor ezen gondolkoztam, eszembe jutott a történet. Gyerekeknek nemrég közelmúltban elmondottam, de mindig vannak itt újabb, akik nem hallották, nem értették, ha csak 2, 5, 10 is van. Érdemes elmondani még egyszer az imádkozó kalifa történetét. Ismerik el, tessék, akik ismerik, bocsássák meg, hogy még egyszer elmondom, de annyira tanulságos ez a történet. Na, tehát az imádkozó kalifa, Bagdad mondjuk. Bagdad városában volt egy csodálatos kalifa, aki messze földön híres volt a kegyességéről. Sok közéleti tennivalója volt, de ő nem feküdt le soha úgy, hogy le ne térdelt volna az ima szőnyeg és el ne mondta volna a kötelező esti imádságukat. Ez messze földön ismerős volt, hogy háború volt, vagy béke, tárgyalás, vagy fáradtság. Ő este elmondta az imádságát minden este. Egyszer mégis megtörtént az, hogy olyan halálosan fáradt volt, hogy nem volt ereje, hogy bele zuhant valósággal a fekhelyébe, és elaludt. És éjfél tájt arra jött, hogy valaki rázza a vállát, hogy kalifa, kalifa ébredj föl. Ébredj föl, nem imádkoztál este, kelj föl és pótold a mulasztásodat. És akkor a kalifa azt mondja, hát ez tényleg, de hát ki vagy te, hogy engem erre figyelmeztetsz? Azt mondja, nem fontos, hát látod, jót akarok. De a kalifa okos ember volt és megragadta, és azt mondta, most pedig addig el nem engedlek, amíg meg nem mondod, hogy ki vagy. Hát azt mondta, jó, hát erőszakoskodó, megmondom, az emberek engem sátánnak szoktak mondani, de hát nem igazságosak az emberek, látod, hogy most is valami jót akarok, és sátánnak mondanak. Erre még inkább gyanút fogod, hogy te sátán, te igazán sátán vagy. Most nem engedlek el, amíg meg nem mondod, akkor miért ébresztettél fel, hogy én imádkozzak? Te sátán engem ébresztesz, hogy imádkozzak. Azt mondja, na jó, van, hát elmondod egyetlen az igazságot. Ha te reggel fölébredsz, és eszedbe jut, hogy este nem imádkoztál, akkor megalázod magad, Isten, légy irgalmas, nekem elfelejtettem imádkozni. De ha most föltérdelsz, és imádkozol, és reggel fölébredsz, akkor azt mondod, hogy te kalifa, azért nem akárki vagy te. Ilyen fáradt voltál, és még ének idején is fölébredtél, és elmondtad az imádságot.
És a tanulságot elmondja a sátán, mert tudod, én ismerem a ti gazdátokat, a ti gazdátok szívesebben veszi az alázattal fűszerezett mulasztásokat, mint a gőggel terített vallásosságot. A ti gazdátok szívesebben látja az alázattal fűszerezett bűnöket és mulasztásokat, mint a gőggel teli teljesítményeket. Tehát ide kívánkozik ez a történet, hogy Istennek imádkozol, vagy önmagadnak. Hogy elmondhast, hogy te ki vagy. Na ez az első gondolat, testvére, ezt vigyük el magunkkal, ezen érdemes gondolkozni, akár bőtről van szó, akár imádságról, akár miről, az Isten ügyéről. Hogy tényleg az Isten ügyéről van szó, amikor képviseljük az Isten ügyét. Egy hallatlanul ágas-bogas probléma. Az Isten ügyét képviseljük, amikor Istenről beszélünk. Nem akarok itt most példákat, itt a szomszédságunkban zajlik nagy demonstráció az Isten nevében. Tényleg az Isten nevében zajlik? Vagy pedig egyéb célok, nagyon tiszteletre méltó célok ügyében lehet Isten nevét emlegetni, de hát azért mégiscsak más az, amikor én valami politikai, vagy ilyen-olyan célt akarok elérni, és ezért az Istent emlegetem. És más az, amikor azt mondom, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És Istenem, téged dicsőítelek. Szóval sokkal nagyobb ez a probléma, mint gondolnánk. Azért mondom, hogy kettő ilyen súlyos gondolatból elég egy estére. Ez egyik. Tehát vigyük magunkra ezt, hogy amikor böjtöltök, nekem böjtöltök-e, vagy magatoknak? Amikor esztek, akkor egyértelmű, hogy magatoknak esztek, mondja az Isten, kicsit gúnyosan szinte. Na, de hát a böjt azon kérdéses. De még akkor is lehetséges, hogy böjtöltök, és igazából magatoknak csináltok. Az én akaratom, az Isten akarata nem érvényes, és ezzel szemben mondja a proféta a magáét, hogy mit kellene csinálni ezen ehelyett a mechanikus böjt helyett. A profétáknak mindig bajuk volt a böjttel. Tessék Ezsaiás könyvében is elolvasni, Jeremiás könyvében is a megfelelő fejezeteket. Na itt is megjelenik az igazság, hogy nem étel, ital, ilyen külső dolgok, hanem mi az igazi böjt. És ez a második gondolat, most következik a második gondolat. Mi az igazi böjt? Kiemelek csak egy mondatot abból, amit hallottak a testvéreim. Egymás ellen még szívetekben se gondoljatok gonoszt. Na ez böjt, testvéreim. Ez igazi böjt. Egymás ellen még a szívetekben se gondoljatok gonoszt. Tehát nem ételről, italról van szó, hanem az egész viselkedésről, a belső világunkról. Egymás ellen, de gondoljatok még a szívetekben se gonosz. Már hát egyetek is vannak, hogy mi a proféta szerint a böjt, igaz ítélettel ítéljetek, irgalmasságot, könyörületességet gyakoroljon ki az ő fele barátjával, özvegyet, árvát, jövővényt, meg ne sarcatok, és itt tehát a modern szóval azt lehet mondani, hogy szociális ügy legyen a böjt, ne egy gyomor ügy, társadalmi ügy. A másik emberen mutasd meg a böjtöt, ne a saját hasadon. Bocsánat, hogy ilyen póriasan mondom. Ez a proféták szava. Tessék egymás mellé tenni a papok és a proféták szavát. Papok azt mondja, csináltak csak tovább. A proféta persze, hogy nem gyomor ügy ez, hanem társadalmi ember ügy, a másik emberhez való kapcsolatot, az a böjtnek a problémája. És mondom, engem egyszer néhány évvel ezelőtt különösen is megragadott ez a gondolat, most csak úgy újra megcsendült bennem. Egymás ellen még szívetekben se gondoljatok gonoszt. Ami tulajdonképpen nehezen elképzelhető, hát csak a szívembe gondolok. Nem lehet a szívemen kívül gondolkozni.
de olyasmit értek ebből, hogy a bensőtökben, a még bensőbb bensőtökben se gondoltok egymásról gonoszt. Mert a keresztényben olyan, hogy vannak rétegei a gondolkodásának, és a felső rétegben ott már be van olajozva, mert nem illik rosszat gondolni, nem illik rosszat mondani a másikról. Na de ez, hogy nem illik, ez még az alsóbb rétegeket nem érinti. Attól még gondol az ember gonoszat, meg pláne beszél is gonoszat, hogy nem illik. Tehát ez a prófétai szó a létünknek a belső rétegeződésére utal, hogy még ott se gondoljatok gonoszt. Még ott is inkább azt keresétek, hogy mi az enyhítő körülmény. Mert átalkodottan rájár a gondolkodásunk arra, hogy mi a termelő, a súlyosbító körülmény. Ugye a bíróság mérlegeli, van súlyosbító körülmény, van enyhítő körülmény. Tessék megfigyelni kinek-kinek, becsületesen önmagát, hogy átalkodottan rájár a gondolkodásunk, hogy a súlyosbító körülmény. És a kereszténység az pedig olyasmit jelent, hogy begyakorolni Szentlélek kegyelméből, begyakorolni azt, hogy rájár az eszem az enyhítő körülményekre. Mert ilyesmit értek én adat, hogy beljebb, a szívetekbe se gondoljatok. Tehát a léteteknek a legbelső rétegében, ahol születnek a gondolatok, ott a gyökereknél, meg az indulatok, ott egymás ellen még a szívetekbe se gondoljatok gonoszt. Íme testvéreim a két gondolat ma estére. Böjtöljünk vagy ne böjtöljünk. Azt kérdésem, nekem csináljátok az egészet, vagy magatoknak? Hol vagyok én a ti egész vallásos nagy üzemetekben? Keresztény egy óriási, világméretű üzem lett. Hol van benne az Isten? Aztán, ha már egyáltalán böjtről van szó, akkor a böjtnek az isteni valósága nem gyomor ügy, hanem ember ügy. Egymásra nézve böjtöljetek a rossz gondolatokban. Ne engedjétek azt, hogy elhatalmasodjanak azok a gondolatok, amelyek a súlyosbító körülményeket számláját és verik a másiknak a fejéhez. Hajtsuk meg a fejéket, imádkozzunk.